Az első nyitott ajtóról szeretnék beszélni nektek. Ugye valóban szabad sorozatban vagyunk, hogyha követted az elmúlt két hónapban az üzenet sorozatot. Szerintem ezt az első üzenet az még itt volt, úgyhogy itt voltatok? Valóban szabad? Nem tudom, látsz? Nem? Már nem? Ez már online volt. Jó. Na mindegy, tehát hogy egy nagyon-nagyon izgalmas, érdemes visszahallgatni. Tehát az összes üzenetsorozatot megtaláljátok a YouTube-on, tehát fönn vannak videóban, úgyhogy érdemes végignézni, esetleg nem emlékszel részletekre, vagy újra szeretnéd hallgatni. És tudom, hogy sokan élvezitek ezt a sorozatot, jók a témák, rengeteg kérdésre választ kaptok, és nagyon szeretem azt, amit Isten tesz ezen keresztül. Mert én azt gondolom, hogy szerintem az utóbbi idők egyik legfontosabb sorozata ez, amit most masszírozunk. Hogy szabadnak lenni, meg hogy mit jelent szabadnak lenni, és hogy mitől szabadnak lenni. Tehát elképesztő az, hogy Isten arról tanít minket, hogy szabadok lehetünk. Tényleg. Tehát, hogy tényleg szabadok lehetünk. Persze ehhez tudnunk kell, hogy lehetünk kötelékben. Oké? Tehát tudnunk kell azt, hogy tehát nem vágyok a szabadságra, ha nem tudom, hogy kötelékben vagyok. És simán élhetek úgy kötelékben, hogy fogalmam sincs, hogy abban vagyok. Csak megy az élet rutinja. Megy a kerékvágás. Megy a gondolatokban a rutin. Mennek az előítéletek, amikről nem is tudom, hogy előítéletek. Azt mondom, hogy az én vagyok, vagy így neveltek, vagy akármi. És egy csomó minden lehet az életemben. A reakciók, az érzelemvilág. Egy csomó minden lehet kötelék. Kötelék. Oké? Úgyhogy beszéltünk ajtókról, amiket megnyitunk az ellenség számára. Mert Jézus Krisztusban szabadok vagyunk. Tehát ez a legalapvetőbb igéje a sorozatnak, János 8.32, hogy akit a fiú szabaddá tesz, az valóban szabad. Ez nincs kiírva. Oké? Ne keresd. Tehát akit a fiú szabaddá tesz, az valóban szabad. Oké? De mivel szabad akaratunk van, ki tudunk nyitni az életünkbe ajtókat, ahol újra átadunk területeket az ördögnek. És ő ezt szeretni. Kötelékben tartani. Kötelékbe tenni, és kötelékben tartani. Úgyhogy pár héttel ezelőtt beszéltünk konkrétan a büszkeségről, de ma az első nyitott ajtóról szeretnék nektek beszélni. Ugye a büszkeség az, amit a sátán először kinyitott, ő nyitotta ki, ő vált büszkévé, és úgy került ki Isten jelenlétéből, egy bizonyos fajta jelenlétéből, most ezt nem taglalom, hogy mi volt az. De ma az ember által nyitott első ajtóról fogok nektek beszélni. Tehát az, amit az emberi történelemben az ember, maga az ember először kinyitott az ördögnek az életébe. Oké? És ezt azóta is szívjuk egyébként, de hogy ez Ádám és Éva volt. Tehát az első ajtó. És ez egy annyira fontos ajtó az életünkben, de mielőtt még odalapoznánk 1 Mózes 3-hoz, egy másik vershez lapozzunk oda, vagyis hát ki lesz majd vetítve, 1 János 2.16. Oké, ez egy másik írásrész, csak hogy letisztázzuk azt, hogy hogyan fogunk erről a témáról beszélni. Tehát 1 János 2.16 azt mondja, hogy ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak. A régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Tehát 3 dolog. Oké? A régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése, vagy büszkesége. Jó? Tehát, és azt mondja, így folytatja, mindezek nem az Atya Istentől, hanem a világból származnak. Na most hiszem azt, hogy ez a 3 fő terület, amit itt említ, ez az a 3 fő ajtó, amin keresztül a sátán be tud lépni az életünkbe. Oké? Tehát, és beszéltünk az élet kérkedéséről, ez a büszkeség volt, amit az előbb említettem. Vissza tudjátok ezeket hallgatni. Ma a szem kívánságáról fogunk beszélni. Jó? A szem kívánságáról. És jövő héten meg majd a régi emberi természet vágyairól. Jó? És arról, hogy hogyan bánunk ezzel a 3 nyitott ajtóval. Úgyhogy ma ez a szem. Szem lesz. Szem. Megnézzük a szemeket, jó? Szemek. Tehát mikor a büszkeségről beszélünk, vagy beszéltünk, volt pár ismertetőjele. Emlékeztek rá? Említettem, hogy amikor így a büszkeségről beszél a prédikátor, akkor így mindenki úgy fellélegzik a székébe, és így azt mondja, hogy hát én olyan büszke vagyok, hogy nem vagyok büszke. Ugye? Én olyan büszke vagyok, hogy nekem nincs ezzel gondom. Tehát kész, már zakó. Oké? Tehát, hogy, és ahogy beazonosítottuk, hogy magabiztosak lehetünk, vagy elbizakodottak lehetünk a saját erőnkben, ugye ez volt, amikről beszéltünk. Tehát túlzott magabiztonság a saját erőnkben, a saját igazunkban, vagy igazságunkban, és a saját bölcsességünkben. És amikor ezt így taglaltuk, akkor így elkezdtük meglátni, hogy hoppá, lehet, hogy mind a három területen ott van az én kis büszkeségem. Tehát mégsem lehetek büszke arra, hogy büszke vagyok, vagy nem vagyok büszke, hanem tényleg ott van mind a három területen, valamilyen szinten. Na most ma azt szeretném megmutatni nektek, hogy a szemkívánsága milyen módokon mutatkozik meg. Igazából három módon, és az első ebből a kapzsiság. Kapzsiság. 1 Mózes 3.1. Azt mondja, az örökkévaló Isten sokféle vadállatot teremtett, de mind között a kígyó volt a legravaszabb. Nyilvánvaló, ő volt a sátán. Okay? A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem. Oké, tehát az első dolog, amit az ördög tesz, vagy sátán, az az, hogy kétséget ébreszt benned Isten szavában. Oké, hogy csak ugyan azt mondta Isten, és aztán teker rajta egyet. És már se tudod, hogy hú, mit is mondott, hogy mondtam, milyen sorban, mit is, hogy pontosan, jaj, és hú, úgy tűnik, hogy ő jobban tudja, hogy mit mondott Isten. És már megfogta a gondolataimat. Oké? Az asszony ezt választolta. Nem, dehogy. A kert minden fájáról szabadon ehetünk, csak egyről nem. Arról az egyről, amely a kert belsejében van, Isten mondta, hogy ne együnk a gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk, mert különben meghalunk. De a kígyó így felelt. Ugyan, dehogy fogtok meghalni. Oké, tehát egy az egyben az ellenkezőjét mondta, mint Isten. Tehát teljesen megfordította, és az ellenkezőjét mondta sátán, mint Isten. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha most figyelnétek, és az egész üzenet alatt figyelnétek. Ez most más lesz, mint a képernyőn vagy a telefonon nézni. Lehet így sokkal könnyebb. Sőt, van néhányatok, akik azóta, hogy utoljára találkoztunk, nem is voltatok, nem is tudtatok nézni. Igaz? Gizini, én sajnos te nem tudtál nézni. Még online sem, meg ki még? Zsóka sem, igen. Na, úgyhogy tehát ma ebben az üzenetben fogok beszélni a tizedről. Oké? Okay? Fogok beszélni róla, és elképesztő, hogy hogyan nyitjuk meg magunkat egy átoknak. Na most, nyugi, tehát relax, nem Isten átkoz minket. Nem átkoz minket, egyáltalán nem. Nyugi. De mi meg tudjuk nyitni magunkat rossz következményeknek. Oké? Okay? Tehát simán megtesszük. Sokszor gondolkodás nélkül. És azért fontos ez erről beszélni, mert hihetetlen módon be tud férkőzni ez az életünkbe. És elképesztő, hogy hányan mondják azt tanítók, hogy ó, te nem lehetsz átkozott, mert Krisztusban nem fog rajta az átok, és van, a Galáciában van valami szó erről, de hogy Isten nem átkoz minket, persze. De ha kinyitom egy területen az életemet az ördögnek, ahol ő próbál bejönni, akkor az hatással lesz rám. Én magam Krisztusban nem vagyok átkozott, de az hatással lesz rám. Oké? Tehát ez az, amikor azt szoktam mondani, hogy Isten meg tud védeni minket, bármilyen bajtól meg tud védeni minket, De önmagunktól nem tud megvédeni minket. Tehát önmagunktól nem tud. Amikor olyan döntéseket hozunk, hogy most mi egy ilyen elmekikapcsoló gombot, így, mikor éppen rossz döntést akarunk hozni, vagy valami, akkor így egy, Isten így megnyom egy gombot a fejünkön, és akkor így, és akkor ilyen zombik leszünk. És... Oké, tehát ez a szabad akarat. Hogy ezáltal lehet hatással az életünk. De folytassuk tovább, figyelj. Azt mondja, Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek. A szem kívánsága. És olyanok lesztek, mint Isten. Megismeritek, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony látta, szem kívánsága, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik, ezért leszakított egyet, és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. Tehát elbuktak mindketten. Oké? Okay? Nyilván, amikor egy mesztelen nő kínál valamit a férfinak, aznak tehát sokat nem gondolkodik, tehát megcsinálja a hülyeséget. Na jó, ez csak vicc volt, de egyébként... Oké, okay, tehát Sátán stratégiája az az, hogy kételkedj. Hogy megkérdőjelezd azt, amit Isten mondott. Oké? Okay? És tudod, amikor arról beszélünk, hogy tized, akkor tudod, ez a kérdés felmerül az ember, hogy ez mára vonatkozik? Hogy ez most vonatkozik mára? Vagy talán ez az egyik mondat, amit felmerít az ember elméjében sokakban, hogy biztos, hogy ez mára vonatkozik? Tudod, és ez is az, hogy kételkedjünk. Tehát pontosan olyan a sátán, mint egy kereskedő, aki jól csinálja elvileg a munkáját, addig beszélteti az ügyfelet, amíg meg nem talál egy olyan mondatot, vagy egy olyan kapcsolódási pontot, ahol be tudja tenni a termékét, vagy azt, amit szeretne eladni. Oké? Tehát csak beszélj, sok kérdést teszek, vagy csak beszélj, és ilyen az ördög. És azt mondja, hogy az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa. És úgy tűnik a szövegből, legalábbis igen, úgy tűnik, hogy mintha csak ez az egy fa lett volna gyönyörű ebből a sok, nem tudom hány tízezer fa lehetett ott az édenkertben. De figyelj, itt van a második fejezet 9. versében, ahol beszél arról, hogy mennyi fát, meg milyen fákat teremtett. Azt mondja, 1 Mózes 2.9, majd felnevelt a földből mindenféle gyönyörű, tehát nem csak az az egy volt, amihez nem lehetett hozzányúlni, hanem mindenféle gyönyörű gyümölcsfát, amely jó gyümölcsöt termet. Tehát mind gyönyörű volt a szemnek. Nem csak az az egy. Csak Sátán már vezette a gondolkodást. Már rámutatott arra, hogy azt nem. Ugye? Isten azt mondta, hogy ez az egy, az ne nyújjatok, az az enyém. Mindjárt az lett a leggyönyörűbb. De ez így szokott lenni, nem? Tehát... Homokozóba is. Mindig a másik ki a gyönyörűbb a vödör. A másik homokozó lapátja, a másik biciklije, futóbiciklije gyönyörűbb, mint az enyém. Tehát mindig a másik ki a gyönyörű. És itt is ez történt. Oké, tehát Sátán meggyőzte őt, hogy van valami sokkal különlegesebb abban az egy fában, mint az összes többiben. Abban az egy fában, amire pont Isten azt mondta, hogy ne nyúj hozzá. Hihetetlen. Ez a szó egyébként, hogy gyönyörű, a héberben, néha úgy van fordítva, hogy kabzsi. 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 Ez egy szép magyar szó. A kapoknak a amikor valaki túl sokat akar kapni. Tehát egy olyan, már nem nagyon használjuk ezt a zsi képzőt rajta, de egy régies, ilyen, nem tudom, ilyen módosító, nem tudom, hogy mondják ezt. De az a lényeg, az Erika biztos tudnám. Vagy ha nem, ő megmutatja, hogy hol lehet utána nézni ennek. De hogy kapni, és hogy nagyon sokat akar kapni. Többet, mint amit elbír. Többet, tudjátok, mint a szarka, amelyik nem bírja. Farka? Na, mindegy. A lényeg az, hogy ez a kabzsi szó, vagy vágy, vágyakozás. Sokszor így fordítják az Ószövetségben a gyönyörű szót. Nagyon érdekes a héber gondolkodás egyébként ezzel kapcsolatosan. Tehát volt benne valami, ami vágyat keltett. Hogy kapni, kapni, kapni. Én azt akarom megkapni. Nem másikat, amit lehetne, meg egy csomó. Én azt, amit nem szabad. Azt akarok kapni, kapni, ebből sokat kapni. Oké? Okay? És azt gondolta, hogy majd valami más majd boldoggá teszi őt. Ha ez megvan, akkor... Tehát lehet azt mondták, hogy az összes többi boldoggá tesz, az nem szabad nyúlni, de szerintem az. Ha az meg lenne, akkor tuti boldogság lesz. Na ez tulajdonképpen a kabzsiság vagy a mohóságnak ez az eredete, vagy ez a mélye belül. Hogy ha azt megkapom, akkor boldog leszek. Ha az meg lenne, akkor tuti. Úgyhogy odáig jutott ebben a mohóságban vagy kabzsiságban, hogy azt gondolta, hogy Isten visszatart tőlem valamit. Tehát nem véletlen, hogy azt az egyet tartja tőlem vissza. Oké, de hát miért tartana bármit is vissza tőlünk Isten? És tudod, megy az oda-vissza beszélgetés Éva fejébe. De micsoda Isten az, aki azt mondja egy ilyen gyönyörű fára, hogy mindegyikből lehet enni, de a leggyönyörűbből pont nem. Milyen Isten az ilyen? És jó figyelj kérlek, mert ezt akarom összehozni a tizeddel, hogy Istennek mi volt a célja, és mi a célja még ma is. Ezzel a tizeddel el fogom magyarázni, ne kapcsolj ki erre a szóra, kérlek, mert a szívünket őrizzük, és erről szól az egész, hogy szabadok lehessünk. Hogy szabadok, oké? Okay? És tehát, ha nagyon egyszerűen elmondom, ha nem vagy tizedhozó, akkor van nyitva egy ablak, vagy egy ajtó az életedben. Akkor nyitva van egy ajtó. Oké? Okay. Akkor az ellenségnek ki van nyitva egy ajtó, és ma ezt meg fogom neked mutatni. Meg fogom mutatni, oké? Okay. Tehát mit tett Ádám és Éva? Mi volt az első bűn? Elvették azt, ami Istenhez tartozott. Oké? Okay. Elvették azt, ami Istenhez tartozott. Ezt tették. Az az enyém. Az az enyém. Oké? Okay. És... De előtte Isten azt mondta, hogy az az enyém. Azt ne. Azt van mindjárt ők már, az az enyém. Az de. Oké, és tehát ezt tették. És miért teszi ezt Isten egyébként? És 5 Mózes 8 alapján azt mondja, hogy miért tesz ilyet, hogy ott van egy hatalmas kert tele fákkal, és egyre azt mondja, hogy nem. Hogy próbára tegye a szívünket. Csak ennyi. Oké, okay, tehát 5 Mózes 8-ban, nincs kiírva, nincs ott, de ez a szívnek a próbatétele. Megpróbálak, keresétek majd meg, 5 Mózes 8, megpróbálok, hogy megáldhassalak. Megpróbálom a szívedet, mert meg akarlak áldani. Oké? Okay? Mert Isten megáld minket. Megáldott minket, van egy általános áldása, általános kegyelme, de van egy különleges kegyelme áldása arra, akkor, amikor engedelmeskedünk az ő szavának, amikor hajlandóak vagyunk, tehát rálépni arra az útra, amit ő mutat nekünk, és ő mond nekünk az igéjében. Oké? Okay? Tehát amikor hitáltal élünk, amikor mond valamit, és megtesszük, akkor ott jön az áldás. És a 10-es szám, az egyébként a Bibliában a próbának, vagy a tesztnek a száma. Oké, okay. A 10-es szám, tehát a tized a Bibliában az ezt jelenti. Egy tized. Oké, okay. Egy tized. És az írásban a 10-es szám az próbát jelent. És végig az írásban válaszoljatok a következő kérdésre számokkal, jó? Ígérem, nem lesz nehéz. Tehát, hány csapással próbálta meg Fáraó szívét Isten? 10. Nagyon jó. Nagyon jó, ügyesek vagytok. Hány parancsolat van? 10. Hányszor próbálta meg Isten Izraelt a pusztában? Jó, lehet, hogy nem tudod, de 10-szer. 10, oké? 10. Ügyesek vagytok nagyon. Hányszor változott Jákobnak a fizetése? 10-szer. Olvassátok majd el. Számoljátok meg. Hány napig próbálták Dánielt ott Dáriusznál? 10 napig próbálták. Oké? 10 nap volt a próba. Hány szűz volt megpróbálva Máté 25-ben, vagy tesztelve? 10 szűz. Oké, tehát rengeteg 10-es van. Hány napos próba van említve a jelenések könyvébe? Hát valószínűleg mennyi? 10. Hány tanítványa van Jézusnak? 12. Látod, most megpróbáltalak, hogy figyelsz a szilveszter, és csőbe húztalak. De még valaki más is mondta ezt a 10-est. Vártad, mi a végén, Zsuzsi? Régi poén, balukán valami újat, újat. Na, tehát Isten próbát ad nekünk a tizeddel. És minden hónapban, vagy amilyen sűrűn kapja az ember a fizetését, egy tesztet töltök ki. Egy teszt, tudod, próbán mész keresztül, hogy kinek adok hálát először. Mikor kapok? Oké? Okay? Hogy kit tisztelek meg először? Hogy hiszem el, hogy a 90% a Isten áldásával az többre képes, mint a 100% anélkül. Tudod, ez egy teszt. Ez egy teszt. Hogy hitáltal élem az életemet, vagy azt szerint, ahogy én gondolom. Mert azt mondja Isten, hogy két fa van. Az életfája, és a jó és a gonosz tudásának fája. Egyszerűbben. Életfája, halálfája. Oké? Tehát az életfája, meg a halálfája. Ha abból leszel a halálfájáról, akkor meghalsz. De Isten azt mondja, hogy ez a fa nem jó neked. Úgyhogy ne egyél róla. Sátán meg azt mondja, egyél róla. Sokat. Sőt, felejtsd el, hogy van körülötte sok fa. Arra koncentrálj. És megy. Megy a koncentrálás. Oké? Kinek hiszünk? Istennek, vagy Sátánnak? De aztán születtek gyermekeik, Ádámnak és Évának, és ment a sztori tovább. Ott van Káin. A gyerekük ugyanezt tette. Oké? Tehát Isten a tizedet mutatja be az első zsenge és az első szülött elvén keresztül. Tehát ez ott van egészen a Biblia első fejezeteitől kezdve a Biblia utolsó fejezeteig. Ott van ez az elv. 2 Mózes 13.1.2 azt mondja, az örökkévaló így szólt Mózeshez. Nekem szenteljetek Izrael népében minden első szülöttet, vagyis aki anyjának első gyermeke, a számomra különítsétek el. Hasonlóképpen szenteljétek nekem a háziállatok kicsinyei közül azokat, amelyeket anyjuk először hozott a világra. Aki nem megvárom a tizet, és akkor abból a legsatnyábbat, meg amelyik mindent összekakil, meg mindent megeszik, mert úgy értem, hogy minden jó növényt megeszik a kertbe, na jó, ezzel megszabadulunk, hanem azt mondja, az elsőt. Mindegy, hogy mi pottyan először, az elsőt. Az elsőt. Oké? Okay? Aztán 2 Mózes 23.19 azt mondja, földet termésének legjavát mindig vidd be Istened az örökkévaló házába. Kecske gidahúsát soha ne főzd meg az anyja tejében. Mindegy, ez nem lényeges. Most, nekünk most, jelen pillanatban. Oké, okay, tehát azt mondja, hogy vidd be. Vidd be. Tehát ilyeneket mond, hogy vidd be. Vidd be. Tehát észrevetted, amikor tizedről beszél, akkor nem használja az adni szót, hanem a vidd szót, vagy a hozd szót. Miért? Azért, mert nem tudsz olyasmit adni, ami nem a tiéd. Azt csak vinni tudod, vagy hozni tudod. De ami nem a tiéd, azt nem tudod adni. Csak olyat tudsz adni, ami a tiéd. Mert Isten így gondolkodik erről, hogy a tized, az nem is az enyém. Az az övé. Oké? Okay? És erről beszél itt ezekben a versekben. Nyilván sokat tanulmányoztam ezt a részt, mert más meggyőződéseim voltak nekem is még régebben. és arra jutottam, hogy a Biblia szerint két dolgot tehetünk a tizeddel. Vagy behozod Isten házába, és a Biblia azt mondja, nincs más opció. Vagy behozom, vagy ellopom. Tehát így beszél róla a Biblia, hogy vagy behozom, vagy ellopom. Tudod, úgyhogy ez egy visszahozatal. Tehát amikor hozzuk a tizedet, ez, hogy visszahozzuk. Nem adjuk, mert nem a miénk, csak visszahozzuk. Tegyük fel, mondok egy nagyon... Próbálok egy érthető példát adni. Tehát mondjuk azt mondom, hogy elutazunk valahová virággal, de jó lenne. És mondjuk repülővel kell oda menni, és megkérném Gábort, hogy vigyen el minket. És elvisz a mi kocsinkkal. Odaadom a kulcsot neki, Gábor, kérlek, hogy ne álljon ott a repülőtéren a mi autónk, tehát a Gábor elvisz a mi autónkkal, és aztán ő hozza is vissza Szegedre, és megbeszéljük, hogy amikor visszajövünk, akkor jön értünk. Oké? És ez minden így működik, ott van nála, míg mi oda vagyunk, mit tudom én, hova utazzunk így el. Képzel, Balira. és megérkezünk fitten, egészségesen. Jön a Gábor, értünk. Fitten, egészségesen. És akkor így fogad bennünket, és azt mondja, hogy így miután megérkeztünk, visszaérkeztünk, így Gábor odáll elénk, és így azt mondja, hogy Balu, Ildi és én imádkoztunk. Imádkoztunk, és így előveszi a kocsi kulcsomat, és így odaadja, odarakja a kezembe, hogy nektek adjuk ezt az autót. Gábor, napszúrást kaptál, vagy mi van? Tudod, nem nekünk adod, hanem visszahozod. Oké? Tehát, hogy visszahozod. Tehát ez a mi autónk. Oké? Tehát, és ezt tesszük, hogy Uram, szeretném neked adni a tizedemet. Mi van? Figyelj rám. Te nem nekem adod, hanem visszahozod nekem. Mert ez az enyém, mindig is az enyém volt, csak beletettem a tiédbe, hogy megnézzük, megpróbáljuk a szívedet, hogy értékeled-e azt, az egészet, amit kaptál egyébként a csomagba. Oké? És most megmutatom, mi történt Káin és Ábellel. Figyelj! Miután a szülők elvették azt, ami Istené volt, hát a gyerek megtanulja, ugye? És mit tesz Káin a 4. fejezetben? 3. vers. Történt egyszer, hogy Káin áldozatot vitt az örökkévalónak a föld terméséből. Itt nem említi azt, hogy az első zsengéből, vagy a legjavából, vagy első termés, nem említ semmiet. Meg az, hogy történt egyszer. 4. vers. Ábel is áldozott az örökkévalónak, de ő a nyája elsőszülött bárányainak legjavából. Oké? Elsőszülött bárányainak legjavából. Itt kihangsúlyozza. Az örökkévaló szívesen fogadta Ábelt és az áldozatát, azonban Káin és az áldozata nem nyerte el a tetszését. Emiatt Káin nagyon megharagudott és elkeseredett. Az örökkévaló megkérdezte tőle, miért haragszol? És miért keseredtél el? Ha azt teszed, ami helyes, oké? Tehát volt valami, ez azt jelenti, hogy volt valami, ami helyes, és amiről ők tudtak. Oké? Tehát lehet, hogy nekünk itt nincs leírva, hogy mik voltak Istennek a rendelkezései akkor, amikor nem volt Biblia, vagy nem volt még a törvény, de tudta az ember, mert Istennel volt kapcsolata Ádámnak és Évának is. Tudták, hogy tehát nem a kisujjából szopta ki Ábel, hogy az elsőszülöttnek meg a... Érted? Majd megérted. A kétet azt mondja, ha azt teszed, ami helyes, elfogadlak téged. Ha pedig nem, nézd, a bűn lesben áll az ajtód előtt, hallod? Ajtó, és beengedjük. Vagyis, hogy ez a kép, amit itt használ. Rögtön a Biblia elején. Lesben áll az ajtod előtt, és mit akar? Uralkodni akar rajtad. Uralkodni akar rajtad. Kötelékbe akar tenni. És azt mondja, de ne engedj neki, hanem te uralkodj rajta. Hát nyilván nincs szájba rágva, de nyilván azzal, hogy azt teszed, ami a helyes. Ennyi. Oké? Tehát arról van itt szó, hogy Sátán uralkodni akar rajtad. Ott van az ajtód előtt, és hogyan teszi? Hát így, amit látunk, hogy elveszed azt, ami Istené. Oké? A szem kívánsága miatt látsz valamit, ami még nem a tiéd, egy jó grillsütő, vagy mit tudom én, egy jó ilyen fixi bicikli, vagy mit tudom én, vagy egy új autó, vagy egy új medence az udvaron, vagy nem tudom mi, tudod, egy új babakocsi, vagy egy új telefon, igen, az igen. Egy új telefon, vagy bármi, és vágyakozva tekintesz rá, és fogod azt, ami Istené, ellopod, hogy abból ki tud fizetni azt, amire vágyakozol. Mert azt mondod, hogy ha ezt odaadom, akkor nem lesz meg az, amire én annyira vágyakozom. Erre mondja, hogy ott leselkedik az ajtó előtt. Oké, tehát ez történik a szívbe. Hadd adjak még egy verset, és aztán menjünk a második pontra, ígérem. 3. Mózes 27.30. Azt mondja, a föld termésének tized része az örökkévaló tulajdona. Akár gabonáról, akár gyümölcsről van szó. A tized az ő szent része, tehát elkülönített része. Oké? Tehát nálunk ez úgy működik, hogy amikor bejön a fizetés, én online fizetem, tehát utaljuk, a gépről csinálom, tehát nem a kosárba dobom, és mikor megérkezik a számlára, már megy is. Tehát utalom át. Oké? Okay. Ami felette, hogyha bármi más bejön, és felette van, azt nem utalni szoktam, azt akkor bedobom a kosárba. Vagy bármi, amit szeretnék adni még azon felül, az a kosárba landol. De mi így csináljuk. Úgyhogy, oké, tehát első pontunk megvan. Tehát a kapzsiság a szemek kívánságának az első nyitott ajtaja. Oké? Második pont, hitetlenség. Tehát miért nem hozza be valaki a tizedet, mikor Isten igéje annyira világos ebben? Miért? Hát miért? Szerintem azért, mert azt gondolják, vagy azt hiszik, hogy ez mára már nem vonatkozik. Tehát nem azért nem adja valaki, mert hogy rossz ember, vagy csak azért se. Nem hiszem, hogy ilyesmi lenne az oka. Oké? Tehát tényleg nem. Tehát sok olyan emberrel találkoztam, akik nem értenek egyet velem ebben a dologban, ebben a tanításban. Oké? Tehát van ilyen. Nem rossz emberek. De értsd meg, Balú, csak nem hiszem, hogy ez mára vonatkozna. Oké? Tehát hallottam ezt jó párszor. Oké? Tehát szeretném ezt az elvet megmutatni, ahogy végigmegy az íráson. Úgyhogy kaptunk sok kaját, tehát ilyen halni nem fogunk, vizek vannak. Tehát itt leszünk most egy hétig, nem kell hazamenni. Fertőtlenítők vannak, tehát tudunk mosakodni. Minden maszk van. Na, úgyhogy tehát szeretném, ha észrevennétek, hogy jóval a törvény előtt is szó volt már erről. Jóval a törvény. És van valami, ami lenyűgöző egyébként számomra. Tehát hallottam biblia tanítókat, akik azt mondják, hogy a tized szó az nem szerepel az új szövetségben. Mondják ezt. De. Tehát megnéztem, 8-szor szerepel. Tehát ennyire vak lehet valaki. Tehát 8-szor ott van az új szövetségben is. Oké? Tehát amúgy az a szó, hogy lop vagy lopni, az 11-szer van. Tudod? És 3 belőle ismétlés, tehát hogy ugyanazt, tehát mindegyik evangélium ugyanazt a mondatát mondja el Jézusnak. Tehát csak azért, mert, tehát 11-ből 3 az 8, csak azért, mert 8-szor van szó a lopásról mondjuk az új szövetségben, az nem azt jelenti, hogy akkor lehet lopni, nem? Tehát, vagy mit tudom én, tehát paráznaság 20-szor, amiből 5 ismétlés, tehát akkor 15-ször, akkor lehet paráználkodni, akkor az rendben van? Mert csak 15-ször van benne? Tehát, jaj, tehát őrület számomra, hogy emberek ilyet mondanak. Mi van a szűztől születéssel? Az csak 2-szer van benne az egész Bibliában, egyszer Ószövetségben, egyszer az Új Szövetségben. Akkor mivel az csak 1-szer van az Új Szövetségben, akkor kalapkabát, mintha nem is lenne. Letakarjuk. Nem, hát hisszük, nem? Tehát, és a Szent Háromság, az 1-szer sincs ez a szó benne. 1-szer se. Oké? Tehát miért mondanánk, hogy nem hisszük, mert csak ennyi szer van az Új Szövetségben? Nem. Oké, tehát Sátán hitetlenséget rak a szívünkbe. Hitetlenséget. Tehát, oké, tehát az első megy Istennek. Ugye Józsué könyvében, már beszéltünk erről szerintem máskor is, de Józsué könyvében van az, hogy mikor bemennek a Szentföldre, kijönnek a pusztába, ugye kijöttek Egyiptomból, Mózes kihozta őket. A pusztába bolyonganak 40 évet. Mózes vezetésével. Mózes már nem mehet be a pusztából az ígéret földjére. Józsué veszi át az irányítást. És azt mondja, mikor átmennek Józsué vezetésével erre az új területre, akkor azt mondja, hogy itt van az első város, Jerikó, ebből az összes aranyat, az összes ezüstöt és minden zsákmányt, mindent hozzátok be az Isten házába. Oké? Miért mondta ezt? Miért nem azt mondta, hogy a tizedét? Hát azért, mert Jerikó volt az első város. Az első város. Tehát ott van, tehát végig ott van a tized elve, az első elve, az első zsenge, az első szülött, ez ott van végig, egészen végig, az utolsó betűig ott, a Biblia utolsó betűig ott van ez az elv, végig. Tehát az Jerikó volt az első város. Azt mondta, add nekem az elsőt, és a többi áldott lesz. Aki az első várost adjátok oda, amit ott szereztek, és a többi áldott lesz. És Józsué 6.19 azt mondja, az ezüstből, aranyból, bronzból és vasból készült tárgyak az örökkévalónak vannak szentelve. Ezeket ne pusztítsátok el, hanem vigyétek az örökkévaló kincstárába. 7. fejezet 11. vers, azt mondja Isten, vétkezett ellenem Izrael. Nem sokkal utána. Kiderülnek a turpisságok, mert valaki nem csinált azt, amit Isten mondott. Azt mondta, nem tartották meg a szövetséget, amelyet parancsoltam nekik. Elvettek a nekem szentelt dolgokból, és eldugták azt a maguk holmia közé. Loptak. Hogy lehet ez lopás? Hát ők harcoltak, nem? Ők szerezték meg. Hát úgy, hogy az nem az övék volt, az Istené volt. Ezt mondta Isten, hogy ez az enyém, ezt hozzátok. Oké? Tehát azt mondja, loptak és eltitkolták. Emiatt Izrael népe átok alá került, és ezért szenvedtek vereséget, és ezért futamodtak meg ellenségeik elől. Nem leszek többé veletek, ha ki nem írtjátok magatok közül mindazt, ami átkozott. Oké? Csak azért, mert elvették az Istennek a részét. Azt mondja, tehát azt mondja Isten, hogy hát én meg akarom őket áldani, de loptak. Oké? Tehát elvették azt, ami az enyém. És ezért nem tudnak még az ellenség elé állni se. Tehát Isten meg akar áldani, de nem tud megáldani, miközben lopok. Oké? Tehát a tolvajt nem tudja megáldani. Figyelj, tehát amúgy. Akkor hasonlítunk a leginkább Istenhez, amikor adunk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el nem eszen, hanem örök élete legyen. Oké, tehát Isten a leghatalmasabb és a legbőkezűbb adakozó. És amikor adunk, akkor hasonlítunk a legjobban. Viszont akkor hasonlítunk a legjobban Sátánra, akinek egyébként az is a neve, hogy tolvaj, János 10-ben, amikor lopunk. Oké? Okay. Tehát szerintem ő a tolvaj. Na, menjünk most, átugrunk Malakiás 3-hoz. Ez egy nagyon erős rész, de egy újabb szintjét fogom nektek megmutatni, amiről még soha nem beszéltem nektek. Oké? Okay? Amit tehát én se láttam eddig, de hihetetlen. És Malakiás 3:7 azt mondja, őseitek idejétől fogva, tehát hitetlenségről beszélünk, őseitek idejétől fogva állandóan eltértetek parancsolataimtól, ezt Isten mondja. Őseitektől fogva, az azt jelenti, hogy kivel kezdtük a mai alkalmat? Ádám és Éva. Oké, tehát nem az, hogy eltértetek a 10 parancsolattól, hanem őseitektől fogva voltak parancsaim, vagy parancsolataim. Ez a szó, amit itt parancsaimnak fordította az egyszerű fordítás, vagy rendelkezéseimnek a, mit tudom én, milyen másik fordítás, ez azt jelenti, hogy ezek közönséges, általános alapelvek. Oké? Tehát ez nem 10 parancsolatról beszél, hanem közönséges, általános alapelvek, ami nem csak egy bizonyos közegnek szól, hanem általános, egy közönséges alapelv. Azt mondja, őseitek idejétől fogva állandóan eltértetek parancsolataimtól, vagy parancsaimtól. És itt a tizedről fog majd beszélni, ami egy közönséges és általános alapelv Isten népének, hogy visszahozzák Istennek a tizedüket. Oké? És Ádám és Éva 2500 évvel a törvény előtt volt. Oké? Mert sok instrukció van a tizedre egyébként a törvényben, ami Izraelre vonatkozott. De azokat én itt nem olvasom föl nektek, mert az abban a minőségében és abban a formájában, ahogy a törvényben szó van, az Izraelre vonatkozik. Én arról az elvről beszélek, meg amikor erről tanítok, arról az elvről beszélek, ami az első könyvtől az utolsóig ott van benne, és független attól, hogy ki. Tehát ott Ádám és Éva volt, aztán a törvény ideje, aztán az új szövetség, tehát ez egy általános alapelv, amit én beszélek. Oké? Okay? Úgyhogy tehát látjuk ezt visszamenőleg is, és aztán ott van ez az elv az új szövetségben is. Például Máté 23:23, ahol Jézus azt mondja, a farizeusoknak mondja, hogy minden kutya füléből tizedet adtok, de megfeledkeztek arról, hogy könyörületesek legyetek, ez nincs benne, és hogy az igazságosságról megfeledkeztek. Pedig amaszt tennetekkel, a tizedet, amiről beszélt, a tennetekkel, de erről sem kell megfeledkezni. Oké? Tehát az igazságosság és könyörületesség. Tehát Jézus is mondja, hogy tennünk kell. Tehát ott van benne. Tehát egy ige is elég kellene legyen, nem? Ha már ő mondja. Tehát, mert, és figyelj, elmondom miért. Mert én rohadtul elveszett ember voltam. Tehát mielőtt Jézus megtalált engem, elveszett voltam. Tényleg elveszett voltam. Nagyon elveszett ember. És ha az, aki megmentett engem, és meghalt értem a kereszten, azt mondja, hogy tennem kell, és csak bízzak benne, ebből nem lesz baj, akkor az, aki megmentett engem, annak hiszek. És megteszem. Az nekem elég. És ezt mondja itt, hogy őseitek idejétől fogva állandóan eltértetek parancsaimtól, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek vissza hozzám, és akkor én is visszatérek hozzátok, mondja az örökkévaló, a seregek ura. Azt kérdezitek, de hogyan kellene visszatérnünk hozzád? 8. vers, Isten mondja, vajon meglophatja Istent az ember? És itt egyébként nem lopást mond, hanem rablást. A héberben. Lopás a más szót használ, nem tudom miért. Szerintem tompítani akarták a jelentését, vagy valami, de rablásról van szó. Majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi a kettő közt a különbség. Oké, tehát azt mondja, hogy megrabolhatja, úgyhogy én azt fogom mondani most, hogy megrabolhatja, jó? Tehát, vajon megrabolhatja Istent az ember? De ti mégis raboltok tőlem. Ugyan mit rabolhatnánk el tőled? Kérdezitek. Isten válasza, a tizedet és az áldozatokat. Bizony átok ül rajtatok, mert engem raboltatok meg. Egész népeteket sújtja ez az átok. Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. És ezt mindenképpen fölírtam magamnak, hogy elmondjam, hogy az egyik legnagyszerűbb dolog a hírközösségben az az, hogy van elesség a házunkban. Van elesség a házunkban. Nem csak, hogy szó szerint tényleg, hogy Isten áldása, hogy van elesség kapunk, ami áldás nekünk, de áldás még 700 vagy akár még több embernek is hétről hétre, hanem van elesség, van Isten igéje. Nem olyan, amit 5 perc után elfelejtesz, vagy érintetlenül hagyja a szívedet. Hanem van elesség. Tápláló elesség. Oké? Okay? És tudod, minek köszönhető ez? Mert hozod a tizedet. És Isten megjutalmaz érte. Megjutalmaz érte. Azt mondja, hogy na ezért van elesség ebben a házban. És tényleg, tehát nem mindenki, és ez nyugi, semmi baj. Tehát ez egy személyes döntés, és Istennel, amikor az ember meghozza ezt a döntést, hogy hozom. És valakinek évek, nálam is évek voltak. De nyilván, ha Isten mondja, Isten szorongatja a szívedet ezzel kapcsolatban, akkor ne várj, akkor csak indulj el vele. Oké? Okay? Ez a kihívás. De tehát, hogy tényleg azért van elesség a házban, mert hozzuk a tizedünket. Oké? Okay? Ez egy szellemi elv, ez nem csak egy fizikai elv. És azt mondja, ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló a seregek ura. Tehát, hogy hozzátok a tizedet. És azt mondja, azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Még a kártevőket is elűzöm előletek. Tehát amelyik rágja, vagy pusztítja, vagy megtizedeli, vagy károsítja a termésedet, vagy megbetegíti az állataidat. Oké, mert hogy mezőgazdaságból éltek ott. Tehát nem lyukad ki a kereked, vagy mit tudom én. Tehát hogy lehet lefordítani modern változatra? Tehát kétszer annyi ideig jó a mosógéped, vagy mit tudom én? Tehát, hogy mi már így gondolkodunk, ugye? Tehát azt mondja, szőlőtök sem lesz terméketlen, mondja az örökkévaló a seregek ura. Ezért minden nemzet áldottnak és boldognak mond majd titeket. Oké, tehát ez nem csak nektek lesz jó, hanem ezt az nemzetek, a körülötted lévő emberek is látni fogják, hogy áldottak vagytok. Mert országotok felvirágzik, mondja az örökkévaló seregek ura. Na, és akkor itt csak pár szót a lopás és a rablás közötti különbségről, hogy és ez, amit így megláttam, hogy lopás, ha elviszel valamit, ugye? És nincs otthon az illető. Nyitva hagyom a kaput, ott van a bicikli az udvaron, de nem vagyunk otthon, és valaki bemegy és elviszi. Az lopás. Nos, a rablás az, hogy én otthon vagyok. Lehet, hogy nem veszem észre, hogy elviszi, de otthon vagyok, jelen vagyok, és bejön az illető, és úgy viszi el a biciklit. Oké? Tehát ez más kategóriába esik a kettő. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. És azt mondja, hogy Isten, hogy megraboltatok. És tudod, miért mondja ezt? Azért, mert ő mindvégig ott volt a házban. Tehát ő jelen van. Tehát jelen van. És közben ők megcsinálták a susmusukat. És tudod, eljövünk a házba, és ott, és tudod, ezt magyaráznak, hogy eljöttök a házba, ahol jelen vagyok, és úgy jössz el a házba, hogy nálad marad az, ami az enyém. És azt mondja, ez rablás. És én ezt így nem láttam előtte. De azt mondja, megraboltatok, és emiatt húztatok magatokra egy átkot. Tehát ami hatással van rátok. És azt mondja, hogy én nem ezt akartam, én meg akartak áldani benneteket, sőt, még a kártevőt is előzni. De hozzátok vissza, ez a kihívás, hozzátok vissza, hogy ez másképp legyen. És ezt egyébként nem úgy mondom, mintha az én életemben minden tökéletes lenne. Tehát nem úgy beszélek, nem is akarok erről úgy beszélni. Csak azért, mert én elutalom online havonta a tizedemet, és akkor most én erről nagy mellénnyel beszéltek. Nem. Mert tudod jól, hogy tehát Isten meg tud védeni, most csak megint idézem az eddigi mondatokat, hogy meg tud védeni, de nem tud megvédeni önmagunktól. Tehát meg tud védeni, de nem tud megvédeni önmagadtól. Tehát nem tudom azt mondani, hogy minden flottul, tökéletesen megy, akkor, ha behozom a tizedet. Hogy nem romlik el az autó, hogy nem ez lesz, vagy az lesz, vagy amaz lesz. Tehát nem tudom ezt mondani, mert nem lesz minden, nem válik minden tökéletessé. Ez nem egy ilyen megváltó cselekedet, hogy innentől kezdve akkor téged semmi nem érhet. Tehát egy tuti életbiztosítás, meg egészségbiztosítás, de nem olyan, hogyha beteg leszel, fizet, vagy bajod van, fizet, hanem hogy nem leszel. Nem leszel. Nem, tehát ilyesmiről nem beszélünk, tehát nem erről van szó. De azt látom, így az évek során, hogy anyagilag Isten sokszor kimentett dolgokból. Még akkor is, hogyha slamasztikába kerültünk, vagy miattunk, vagy nem miattunk, rossz döntésünkből, de aztán Isten kihúzott a slamasztikából, és adott gondoskodást, és volt kiút, és ugyanígy az életünk is, hogy igazából fogalmunk sincs, hogy Isten hányszor menti meg az életünket. Pont azért fogalmunk sincs, mert megmenti az életünket, érted? Tehát, hogy nem látjuk, hogy ott egy szakadék volt, mert Isten már előtte elfordított minket. De ha tovább mentünk volna, baj lett volna. Komoly baj. Akár a saját életünkbe, akár a gyerekeink életébe, akár a házasságunkba, vagy bármi. Tehát nem látjuk, hogy Isten keze milyen sok helyen ott van egyébként az életünkben. Ja, és ott vagy, tehát fogalmunk sincs, hogy milyen haszna van annak, hogy Isten ernyőjének védelme alatt lehetünk. És mi meg kilépünk alóla. Mert Sátán elhiteti velünk, hogy Isten igéje ez nem mára vonatkozik. És amúgy kezdhettem volna már Malakiás 3 felolvasását a 6. verstől is, mert egyébként ez egy kulcsvers ebben a részben, ahol azt mondja, hogy én az Úr nem változom. Tehát azt mondja, nézd, nincs kiírva. De hogy úgy kezdi ezt, és aztán folytatja, hogy ősidőktől fogva nem teljesítitek a parancsaimat. Oké? De előtte úgy kezdte, hogy én nem változom. Oké? Tehát ezek az alapelvek nem változnak. Na nézzük a 3. ajtót, és ezzel fejezzük be. De még nincs vége. Csak ez lesz az a befejező pont. A félelem. A 3. ajtó a félelem. Rögtön nézzünk meg egy részt Júdásról. Lukács 22, 3., 4., 5. vers. Azt mondja, a sátán belement Júdás Iskáriótesbe. Tehát ebből látjuk, hogy sátán be tud menni. Oké? Emberekbe. Tehát bement Júdás Iskáriótesbe, aki Jézus 12 apostola közé tartozott. Ezután Júdás elment a főpapokhoz és a templomőrség vezetőjéhez, és megbeszélte velük, hogyan adhatná kezükbe Jézust, hogy letartóztassák. A vezetők nagyon megörültek Júdás ajánlatának, és megegyeztek vele, hogy megfizetik. Megfizetik. Volt Júdás életében egy nyitott ajtó? Volt. Oké? Tehát igen. De pénzben mutatkozott meg, de a félelem volt az. Tehát félt. Mert ha tovább olvasunk egy kicsit még Júdásról, János 12-ből az első 6 vers, János 12 első 6 vers, azt mondja, 6 nappal a páska ünnep előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit korábban feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek neki, amelyet Márta szolgált fel, és Lázár is ott ült az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária előhozott egy igen drága illatszert, amely valódi nárdus olajból készült. Az egészet ráöntötte Jézus lábára. és a házat betöltötte a nárdus olaj illata. Azután Mária a saját hajával törölte meg Jézus lábait. Ezt látva Iskáriótes Júdás, az egyik tanítvány, aki arra készült, hogy Jézust elárulja, megjegyezte. Ezt a drága illatszert inkább el kellett volna adni 300 ezüst pénzért. A pénzt meg a szegényeknek adhattuk volna. De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt. Emlékszel, hogy ki még a tolvaj? Sátán. És Sátán szeret belemenni tolvajokba. Ugyanis Judásra volt bízva a tanítványok közös pénze. A felajánlási kosár nála volt. És ő gyakran lopkodott belőle. Oké? Tehát rendszeresen szedett ki pénzt a felajánlási kosárból. Most én nem gondolom azt, hogy bárki is szedne itt ki belőle, érted? Tehát, hogy nem, tehát felajánlási kosár, tehát nem hiszem, hogy bármelyikőtök is megtenni ezt. Tehát tuti, hogy nem. Oké? De hadd kérdezzek valamit. Tehát az a pénz a kosárban ugye Istenhez tartozik. Ott van benne, beletettük. Ott van benne a tized, vagy nem tized, vagy bármi. De akár innen nézzük, akár onnan. És lehet, hogy ez a mondat is erős. De csak másként megfogalmazza. Tehát nem ugyanaz, amikor nem rakjuk bele azt, ami Istenhez tartozik? Mintha kivenném belőle? Csak nem is ment bele. Nem? Tehát végülis ugyanaz. Oké, tehát és könnyen, tehát amikor Sátán utat talál a szívünkben, tolvajokká válhatunk. Egy ilyen módon is. Oké? Tehát ez történt itt Júdással. De mutatok még valamit, mert szerintem félelemből tette, mert félt attól, hogy mert látta már, hogy Jézus itt változásokat fog hozni, és egyébként tudjuk azt, hogy az összes tanítvány azt hitte, hogy Jézus jól fenékbe rúgja a rómaiakat, és itt felállítja most a királyságát. És ha ez megtörténik, akkor Júdásnak ez nem lesz jó biznisz. Oké? Tehát ő félt a jövőtől, hogy mi fog történni, hogy mi lesz majd, és egyébként sokan azért nem, tehát félnek odaadni a tizedjüket. Vagy, bocsánat, rosszul fogalmaz. Félnek behozni a tizedjüket. Mert hogy mi lesz majd, ha behozom? Mi lesz majd? Tudod, félnek a jövőtől. Mi lesz, ha odaadom? Akkor nem lesz elég. Így sem elég. Oké, tehát ez egy nyitott ajtó a félelem. És aztán Máté 27, 3-tól a 6. versig azt mondja, amikor Júdás, az áruló látta, hogy Jézus halálra ítélték, megbánt, amit tett. Visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapok és a rangidős vezetők csoportjához, és ezt mondta. Bűnt követtem el, mert ártatlan embert adtam ellenségei kezébe, hogy megöljék. Azok így feleltek. Mi közünk hozzá? Ez a te dolgod. Erre Júdás az ezüst pénzeket szétszórta a templomban. Tehát a gyülekezetben így oda dobta. Láttad a filmen, akkor ez egy ilyen nagyon drámai jelenet, ahogy ott szétszóródik minden. Aztán azt mondja, majd elment, és felakasztotta magát. A papok összeszedték a pénzt, és azt mondták, törvényünk tiltja, hogy ezt a pénzt a templom kincstárába tegyük, mert vérdíj. Na most figyelj! Szerintetek első körben honnan fizették ki Júdást? Hát onnan volt pénzük. A templom kincstárából. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Oké, tehát honnan vették a 30 ezüstöt Jézus vagy Júdás megbízatására? Hát a kincstárból. A templom kincstárából. De nem tehetik most vissza, hogy nullás legyen az egyenleg, mert vérdíj. Mert azért a pénzért meg lett ölve valaki. Úgyhogy mit csináltak? Földet vettek rajta, és egyébként egy Jeremiás könyvében lévő profécia így teljesedett be. Na most olyasmit szeretnék mondani, amit még nem hallottál tőlem, valószínű, hogy fogták a tizedpénzt, ugye, mert a kincstárban az van, az emberek tizede van benne. Tehát fogták a tizedpénzt, és elárulták vele Jézust. Tehát csak úgy rövidre fogalmazva a dolog. Brutális. Na most itt van, amit egyébként a legtöbbünk gondol ilyenkor. Én sosem tennék ilyet. Én sosem. De akkor itt van egy nagyon-nagyon komoly kérdés. Hogy elárulnátok-e Jézust a 10%-ért? Most ez írj föl, azt gondolkodj rajta. Oké? Ha igen, akkor egy ajtót nyitottál Sátánnak. Van egy nyitott ajtó az életedben. Ja, és még egy valami. Tudod-e, hogy mi a 30 ezüst? Ez is nagyon érdekes. 30 ezüst. Miért pont 30 ezüstöt adtak érte? Hát azért már proféciákban is erről van szó. Mert egyébként megprofétálták előre, pár száz évvel előtte, hogy 30 ezüstért fogják elárulni Jézust. Oké? De van egy még hamarabb említése 30 ezüstnek. Ez nagyon érdekes. 2 Mózes 21, 32. Azt mondja, ha az állat, tehát a te állatod, vagy mit tudom én, milyen állatod, vagy kacsád, rabszolgát vagy rabszolganőt öklelt föl, akkor nem kacsa. Valami nagyobb. Oké? Tehát rabszolgát vagy rabszolganőt öklelt föl. Az állatgazdája fizessen kártérítésül a rabszolga urának 30 sékel ezüstöt. És az állatot kövezzék meg. Vagyis a 30 ezüst az minek az ára? Egy rabszolga ára. 30 ezüst az a rabszolga ára. Oké, tehát miről beszélünk? Hívőkről kötelékben. Úgyhogy kérlek, hallgass ide. Nagyon-nagyon szépen kérek. Nem könyörgök, csak nagyon szépen kérek, hogy halljátok meg, amit mondok. Oké? Tehát halljátok meg. Elárulták Jézust a tizedből. 30 ezüstért. Tehát figyelj, az a 30 ezüst, ez a kötelék ára volt. A rabság ára. Tehát mikor nem hozom vissza azt, ami Istenhez tartozik, akkor egy rabszolga vagyok kötelékben. Hallottam egy bizonyságot egy lelkésztől. Éppen ebédelt egy másik lelkésszel egy étteremben, és a felszolgáló hölgy az egyikőjüknek a gyülijébe járt, vagy kezdett el járni. És mikor megkapták, kivitte a kaját, megkérdezték, hogy hát azon túl, hogy imádkozunk itt az ételért, meg minden, de van-e valami, tudod, kérdezték a pincér hölgyet, hogy van-e bármi, amiért imádkozhatunk, érted? És akkor a hölgy elkezdett sírni. És hát elkezdi mesélni most, hogy az életét, tehát nehéz helyzetben volt nagyon, azt mondja, egyedülálló anyuka vagyok, van egy fiam, akivel komoly gondjaim vannak, és tudod, nem látok belőle kiutat. Mindegy, imádkoztak. 3 hónap eltelt, és közben az egyik lelkész elkérte a telefonszámát, mert azt mondta, hogy hát tovább adom a gyülibe azoknak, akik foglalkoznak az újakkal, meg hogy segítsenek, meg van egyedülálló szülők felé való szolgálatunk, meg minden, úgyhogy odaadom. És 3 hónap a később megy a hölgy, hogy csak hogy beszámolja, hogy mi történik az életében, és azt mondja, hogy teljesen fel van virulva, ki van pattanva, teljesen, tehát boldog, jól néz ki, és azt mondja, fú, hát fölhívtak, és most segítettek abban, hogy most van helyem, ahol szolgálhatok, van értelme a dolgoknak, minden megváltozott, az egész életem megváltozott teljesen. És meséli. De azt mondja, el kell mondjak valamit, hogy hogyan történt ez meg, hogy minden megváltozott. Jártam bibliaórákra, jártam házi csoportba, meg minden, meg van szolgálatom, és szolgáltam. De ott ültem az egyik istentiszteleten, amikor az Úr azt mondta nekem, hogy mikor fogod visszahozni azt, ami hozzám tartozik? Tehát Isten szólt a szívéhez. Mikor hozod vissza, ami hozzám tartozik? És az egyedülálló anyuka még ezt mondta, hogy amikor erre a kezdeményezésére Istennek válaszoltam. Amikor elkezdtem visszahozni, na attól a ponttól minden megváltozott. Attól a ponttól minden megváltozott. És valójában ez a hölgy, tudod, mit csinált? Fogott és bezárt egy ajtót, ahol a sátán csak félelmet nyomott be az életébe, ahol hitetlenséget, ahol tehát csak becsukta azt az ajtót. Becsukta. Úgyhogy kérlek szépen, halld meg, amit mondok. Ha nem ismersz engem igazán, akkor azt gondolhatod, hogy azért prédikálok erről, mert több pénzt akarok a gyülekezeti kincstárba. De nem. Figyeljetek, az elmúlt 2 hónap adakozása úgy, hogy nem is volt kosarunk, amit körbe lehetne adni. Mert nem tudtunk eljönni. Tehát ilyen még nem volt. Majd számokba is el fogom mondani, mert most nem vagyok fölkészült. Csúnya Balázs, nem készült fel. Úgyhogy kérem majd a számokat. A legfrissebb számokat. Éva segít ebbe mindig. Ő számolja, meg ő csinálja a táblázatot, ő látja át igazán, hogy merre hány méter van. De hogy nem azért. Tehát, ha ismersz, tudod jó, hogy nem azért. Azért prédikálok erről, mert szeretlek. Azért. Oké, és nem akarom, hogy a kártevőnek legyen egy nyitott ajtaja az életedbe. És lopjon tőled. És láttam már rengeteg embernél a gyülekezetünkben. És másoknál, barátaimnál. Hogy amikor becsukták az ajtót az életükbe, ezt az ajtót, megváltoztak a dolgok. Megváltoztak. Úgyhogy kérlek, ne hagyd nyitva ennél az első origi ajtónál. Ezt ne hagyd nyitva. Ez ugyanaz az ajtó, ami Ádám és Évánál és Káinnál és Ábelnél is volt. Ezt ne hagyd nyitva. Ne hagyd nyitva. Ne hagyd nyitva. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. És imádkozzunk. Lesz egy dal most a végén. És ha szeretnéd, hogy bármi miatt is szeretnéd kérni imát, akkor ott leszek hátul, csak gyere hátra oda. Jó, bármi, bármivel kapcsolatos. Ha az anyagi életed, akkor az. Ha az egészséged, az. Ha a házasságod, az. Ha a magányod, az. Tehát bármi. Ha van ima kérdés, gyere, ott vagyok hátra, és imádkozunk. Míg itt megy a dal, tudod, mindannyian fölállunk a dalra, és azzal a lendülettel odajössz, esetleg ott van valaki, akkor egy pár lépéssel arra vársz, és utána ott leszek, és imádkozunk. De csak gyere, bátran. Jó, tehát kérj bátran imád. Kérj bátran imád. Ja, mert tudod, lehet tényleg a félelem, a jövőtől való félelem van benned, hogy nem lesz elég. És ez az ok, amiért nem mered megtenni ezt a lépést. Vagy lehet, hogy a hitetlenség, hogy az ellenség elhitette veled, hogy nem, ez nem mára vonatkozik, ez már elavult, már nem érvényes, ez nem új szövetség, ez csak a törvény alatt van, vagy bármi. De az is lehet, hogy a kapzsiság miatt, amiről még beszéltünk ma. Nagyon nehéz elismerni sokunknak ezt a kapzsiságot. Hogy többet akarunk. Több szebb dolgot akarunk. És egyébként rendben vannak a szép dolgok, meg az új dolgok. De azok hadd jöjjenek Isten áldásából. Nem az, hogy mi generáljuk, és mi gerjesztjük, és tőlünk jönjenek azok azáltal, hogy elveszük azt, ami Istené. Úgyhogy itt a kihívás ma. Hogy Isten mondta, hogy próbálj meg. Hozd be, és próbálj meg. Kitartóan hozd be, és próbálj meg. Válaszolj Istennek olyan gyorsan, amennyire csak lehet. Tudod, hajlandó vagy-e bezárni ezt az ajtót az életedben? És nyugi, nem kell kompenzálni visszamenőleg, hogy jaj, én már mennyit nem adtam, nem hoztam. Jézus az egészért meghalt. Tehát nem erről szól a dolog, hogy bármit is büntető cédula meg ilyenek. Semmi ilyesmi nincs erre. Nem, nem. Tehát Jézus meghalt. Csak egyszerűen fordulj meg ebben is, hogy bármi mást elhiszel a Bibliából. Csak fordulj ehhez is oda, úgyhogy Uram, csak elhiszem azt, amit mondasz, és csinálom azt, amit mondasz. Ennyi. És ezáltal csak becsukod ezt az ajtót az életedben. Úgyhogy Uram, kérlek, hogy vonj mindenkit most a szellemed által közel magadhoz. Hadd hallják a hangod, hogy szereted őket, hogy törődsz velük, hogy gondoskodsz róluk, hogy nem kell félni, hogy erőt adsz. És kérlek, Uram, hogy törd meg ezt a területet sokak életébe, hogy becsukódjanak ezek az ajtók. Kérlek, Uram. Köszönjük, Jézus. Ha úgy vagy itt, hogy még soha nem bíztad az életedet Jézus Krisztusra, és rá akarod bízni most, akkor csak mondj egy igent neki. Jézus meghalt érted a kereszten. Egy bűnös ember vagy. Velünk együtt mindannyian bűnösök vagyunk, elveszettek Isten nélkül, totál elveszettek. És ennek a bűnnek van fizetsége. Nem a tized, nem a pénztárcánk, nem a házunk, nem a cselekedeteink, nem a jó indulatunk. Semmi nem tudja megfizetni ezt az árat. Csak Jézus Krisztus, az ő teste és vére. És ő megtette. Ő megtette. Érted? Értem. Értünk. És hogyha ezt még nem fogadtad el, mert azt mondja, ha ő megvan, akkor minden vele együtt megvan. Bármi is legyen ez a minden. De akkor fogadd el most életedben először. Mondj igent neki. Igen, Jézus, akarlak. Köszönöm, hogy meghaltál, értem a kereszten. És hogyha ezt megtetted, akkor írjál ránk, írjál, hogy küldj egy e-mailt, vagy írjál itt most a chat falon. Ha szeretnél imád kérni, de nem vagy itt jelen a teremben, akkor csak írd meg ezt egy messengerbe az én nevemre, vagy írj a chat falra egy imakérést. Figyelni fogjuk, és imádkozunk érted. Köszönjük, Jézus. A drága nevedben. Amen.